nem láttam ki az országos női konferenciának a plakátját, ezek szerint nem
plakát.
Nem tudom, hogy mennyi történt, de fogom küldeni a héten. De május 12-én egy egynapos élménynapot tervezünk Velencén. Van ott egy nagyon szép iskola, baptista fenntartású iskola, és annak a torna termében, meg hát az egész iskolát be fogjuk népesíteni. Úgyhogy oda várom szeretettel mindenkit, az nem olyan nagyon messze van innen, minden beszélő hallottam, hogy jaj, de nem lehet olyan helyre rakni, hogy valakinek ne legyen messze, úgyhogy Tapolyai Emőkkel lesz az előadók és Révész Szilvia, és arról lesz szó, hogy milyennek látjuk magunkat, és abból mi az igazság, és mi az, ami korrigálni való, mert nem az Isten. Tehát, mint hogy ennek a folytatása lenne, és hogy bármilyen állapotban vagyunk is, a jó Isten tud bennünket használni a Magyarországának az említésére. Ebben szeretnénk megerősödni. Közelebb kell, itt mellettem nem harapok, itt van még egy ilyen, itt is gyertek közelebb. Ebédeményen szendvics ebédeket fog mindenki kapni, a 2000 forintos regisztrációs díjban benne van az ebéd is, meg a vacsora is, ez is szendvics, hogy gyümölcs lesz. Ebéd után lesz lehetőség hajókázni, aki szeretne. Tessék? Beteg.
Miben?
Igen. Ez van a honlapon, de na majd ezt megbeszélem még a érintettekkel, mert elvileg ja, lehet, hogy 300 ember tudnak elvinni három körben.
Reggel mazzott az interneten.
Igen. Hát akkor hajók az esélyek szépen jelenhet a túlparton. De 11 szeminárium is lesz, ami nagyon a férfiak is tartanak szemináriumot. Bojki László, a férjem, a gyereknevelésről, Bojki Laci arról, hogy a gyülekezetekben milyen sérüléseket tudom sajnos összeszedni, és azokból mi a kiút. Révész Lajos is fog előadást tartani, Szilvi is. Tehát 11 féle variáció van, és kettő szemináriumot lehet választani, mert délután 3 órája alatt két szemináriumon is részt lehet venni. Valamint este lesz még egy előadás, és közben a dicsőítést Iván Dani fogják a Szemesről, meg az egész Dunántól szerkeznek össze egy csapatot, tehát az erőteljes dicsőítés élményünk is lehet. Az ebédidőben pedig Töltős Marcsinak a fia Márkó fog saját szerzeményeket játszani, úgyhogy még a szendvicset is üzenem mellett fogjuk elfogyasztani. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon tartalmas és élményes napunk lesz, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Április 25-ig van ez a 2000 forintos regisztrációs díj, aki utána jelentkezik, hogy 2500-at kell már fizetni interneten, aki pedig a helyszínen szeretne kifizetni 2500 forint lesz. És ebben az étkezésekben nem van az, hogy aki a regisztrációs, az jelent finomszakot. Van, aki a kezébe akar ülni. A kis hercegnő pálnak. A kis gyűjjön. De azért szerettem volna, hogy így körben üljünk, amennyire lehet, mert nem előadást szeretnék én tartani, az nekem nem adatott annyira, hanem inkább irányított beszélgetést szeretném, hogyha csinálnánk. Mindazokról a dolgokról, amikről volt szó péntek este is, bár nem voltam itt, úgyhogy majd felvilágosítottok, hogy mi voltak ott, meg szombat este, mert ebben a család témában szeretném, hogyha beszélgetnénk arról, hogy nekünk, mint nőknek, feleségeknek, anyának milyen feladatunk, milyen küldetésünk van, amit az igéből elvehetünk. Úgyhogy szeretném, hogyha imádkoznánk, és aztán belevágunk. Uram, köszönjük ezt a hétvégét, köszönjük a mai délelőttöt, köszönjük, hogy ezeket mind a te lábaidnál tölthettük, és hallgathatunk téged, és a szívünket tárva tanulhatunk tőled. Magasztalunk Istenünk, hogy ilyen nagy méltóságra emeltél bennünket, hogy a ti gyermekeid vagyunk, és tényleg azok vagyunk. Segíts meg bennünket, hogy ebben meg tudjunk erősödni, és amit olvasok az igében, hogy milyen feleségeknek szeretné bennünket látni, illetve milyen anyáknak, hadd bátorodjék a mi szívünk föl, hogy amit kérsz tőlünk, amit terveztél felőlünk, arra képessé is teszel bennünket, és minden áldást megadsz nekünk ahhoz, hogy ezek valóságra válhassanak az életünkbe, akármilyen háttérből jövünk, akármilyen nehéz is a mindennapok élete. Hát higgyük el, hogy te meg akarsz bennünket áldani, és rajtunk keresztül sokakat, hogyha a te utadon járunk. Kérjük, hogy áld meg ezt a kis időt, amit így nők együtt tudunk tölteni, a férfiakat is kérjük, hogy áld meg, és adom, hogy tudjunk tőled még tovább egy tanulni, és egymás hite által tudjunk felbozdulni. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Biztosan emlékeztek arra a háromszögre, amit Gyuri péntek este fölvázolt, és ki volt ott a legelső helyen, aztán volt, és mi volt az, ami jellemző volt rá, az a két dolog, amit oda írt mellé, az igazság és tekintély. Nagyszerű, és az igazság, ott mi hol találjuk meg, Istennél, és írott formában pedig az ő igényében, a Bibliában, és a, mit jelent az, hogy tekintély ugye van neki, vagy tekintély tulajdonított neki. Ő van mindenek fölött, és elhisszük, hogy amit ő mond, az jó, mert jó szándékból árad, jó szándékból fakad az igazság, és amikor tekintélyt tulajdonítunk az Istennek, az azt jelenti, amit mondott, hogy akkor azt úgy veszük, hogy ezt megtesszük. Nem azért, mert rabszolgák vagyunk és muszáj, hanem azért, mert elhittük, hogy ez nekünk a javunkat fogja szolgálni. Azért nem tudom ki, hogy veszok vele. Mert az ember szeretné, hogyha látja, hogy amit kell csinálni, az az ő jelenti szolgálja. Hát azért csak nem tudunk ebből kifújni, hogy nem is kell hálani Istennek, mert ő jó. És tudjuk, hogy amit ő parancsol, vagy amit ő elrendel, vagy amit szeretne, az nekünk a javunkat fogja szolgálni. Nagyszerű. Nem tudom, hogy arról volt-e szó, hogy a háromszögben ugye van az Isten, vagyunk mi nők, meg vannak a férfiak, hogy az Istennel való kapcsolatunknak milyen fontos szerepe van abban, hogy mint nőként, feleségként és anyaként megálljuk a helyünket. Volt-e erről szó péntek este? Nem nagyon. Azt szeretném még ehhez hozzáfűzni, hogy az Istennel való személyes kapcsolatunk az elsődleges forrásunk ahhoz, hogy meg tudjuk állni a helyünket a férjünkkel való kapcsolatunkban és a gyerekeinkkel való kapcsolatunkban is. Tehát azt szeretném, hogy ebben a háromszögben, ahogy elképzelitek, hogy az ott föl volt rajzolva, hogy az Istenből merítünk mi, és aztán adunk tovább a férjünknek és a gyerekeinknek. De az az Istenből való merítés az, amin állagyunkik az egész. És ez a ma délelőtt is erről szólt, hogyha az Istenből merítjük azt, amit mi gondolunk magunkról, és megerősödünk abban, hogy az Isten gyermekei vagyunk, és annak is neveznek bennünket, mert azok vagyunk, akkor képesek leszünk minden helyzetben megállni a helyünket, úgy a házasságban, mint a gyereknevelésben egyaránt, de ez az Istentől való függés, ez a legfontosabb az életünknek. Most tudom, hogy mindenki más élethelyzetben van, aki most itt van korban, és nagyon színesek vagyunk, ez fantasztikus. Nyilván ebből kifolyólag élethelyzetben is. Ez lenne a kérdésem, ez lenne az első kis beszélgetésünk, amiről szeretném, hogyha egymásnak bátorításra szolgálnak, hogy hogyan tudjuk ezt az elsődleges kapcsolatot jól megélni a hétköznapokban. Hogyan még az, hogy az Istenből merítsünk? Milyen formában tudjátok ezt jól csinálni? Kinek milyen kis szokásai vannak, ami biztonságot ad neki, hogy az Istentől, az Isten lábainál ül és tudott táplálkozni? Tehát nagyon feltöltött ez az élet, amiben élünk. Én az ember se tudja, hogy akkor még tudnak ezt megélni, mikor 8-kor a munkahelyen kell lenni, estig ott vagyok, a gyerekről is gondoskodni kell, a férjemnek is vannak igényeik, meg minden állapot is lennének. És akkor még kezdjük azzal, hogy az Istennel foglalkozunk elsősorban. Hogyan működik ez az életemben? Mi a bátorító tapasztalatot jutok ezzel kapcsolatban itt közreadni, hogy épüljünk és megerősödjünk, hogy tényleg ez a legfontosabb, és ezt így meg így kell csinálni jól.
Nekem a kedvencem az, amikor a napi dolgaimban azok van, hogy teszek, jövök, megyek, amit csinálok, akkor eszembe jutnak énekekről, igéről, imádság, és a tennivalóim között ezekkel a gondolatokkal foglalkozom. Ezekhez nagyon jó és nagyon sok töltetet jelent.
Nagyon jó, a kettő az egyben, miközben az ember az Istennel is van, közben csinálja is a dolgait.
Élethelyzettől függő, mert én nekem például hajnali 3, meg hajnali 5 óra közt van az az időszakom, amikor úgy tudok Isten előtt lenni, hogy nem zavar senki. És akkor én már mikor még reggel 6-tól úgy tudom kezdeni a napomat, hogy a csendességen túl vagyok, és a Zsuzsa mondta, közben nekem is mindig valami, vagy egy ének, vagy éppen valaki, vagy ha valamivel szoksznak vele, akkor az imádkozást készítem a húsvétja, sok-sok én is elhúzta, és kérdezte valaki, hogy miért csinálod ezeket, miért jó ez neked? Hát egyrészt a szeretem csinálni, másrészt meg amit összetölt azzal a lakármivel, vagy az ajándéka, vagy bármire, addig arra az illetőnek, vagy azokra a emberekkel mondod, és meg kérdezik. És számomra ez nagyon-nagyon sok éneket hallgatok, már szöszönöm is közben, és akkor ez mindig megbátorít, megvidámít az élethelyzet, meg ezekkel a például ezt, aki aktívan jár dolgozni, biztos nehéz neki megvalósítani, de mint világból megtért és viszonylag későn megtért, a családba belecsempészni, ezt nagyon nehéz. Gyerekem, akár még gyerekeim voltak, mikor megtértem, és az ő életükbe ezt már nagyon nehéz becsempészni. Nem bánják, de nem számítják.
De
ez szép fájdalom.
De magadnak te az Istenben
úgy szerintem. Én igen, én tudom. Mert akármilyen nehézségben vagyok, kicsit belekeseredek, de akkor ott van Isten, és akkor menni. És megint belekeseredek, akkor menni.
Teljesen más élethelyzetbe vagyunk, szerintem otthon bíroztam, hogy itt ugye a nyugdíjas generáció is egy másféle viszonyulást engedhet meg magának. Az meg, aki összeg, mint amilyen én is vagyok, az megint egy speciális helyzetben van, és az meg, aki a rosszabbó, mint én, az megint egy speciális helyzetben van, mert én körülbelül a 2 óra magasságában az első éberségem alatt szoktam is egy imádságni. Ez egy viszonylag rövidejű imádság, mert azért mindig azzal zárom, hogy olyan jó lenne valami, hogyha ha aludhatnék, ha kipihentem érdezni, és sem tudom, hogy ezután el is szoktam aludni, aztán van ugye a második érdezésen, amikor mivel nem kergetett a tárgy, nem kell munkába indulnom, nem kell más a családban kiszolgálnom, ezért addig tölthetem az úrral az időmet, ameddig én látom, és akkor ilyenkor van alkalmam egy ilyen terjedelmes hosszú imádságra, amikor mindenki és minden belefér a kiszentés, amit az úrattól ugye szívemben helyez, és akkor utána jön a bibliaolvasás, és ezt követően ugye kezdem el aztán. Hát mindig kérek útmutatást arra napra, nagyon kérem azt, hogy mutassa meg az Úr, hogy kinek lehetek a fény a források életében, és legalább egy ember kapja, akinek az életében én lehetek, meg útmutatást kérek arra napra. És akkor nekem is általában a délelőttől, ha a küldős kérek például, akkor az a vestek 90%-ában úgy közben idegkérdetést hallgatok, énekeket hallgatok, és akkor énekel útmutatni, és aztán jön a délután meg az este, tehát el van megint. Úgyhogy többet megengedhet magának már az ember. De úgy gondolom, hogy nekem az Isten szipótolta, mert én későn tértem meg, én 15 évesen tértem meg, és most viszont alkalmat ad nekem arra, hogy valamennyit befoglalja.
Nagyon jó.
Nekem sok fotót mondtam, hogy az idős kornak is megálltak a szépségei és előnyei. Nem tudom, hogy mit tudnék csinálni, mint nagyon sok fiatal asszony, mint 2-3 gyerekkel, hogy még elindítja. Bár én is, mikor már megkért voltam, még dolgoztam, mert 3,5 éve, hogy nem dolgozom, sokkal kevesebb idő volt, és sokkal több nehezítő körülmény volt a munkahelyen. Úgyhogy én nagyon jól érzem magam ebben a korban, és ezzel az állapotban, mert nekem is a reggel. Na hát, ugye ezt nem tudom, hogy ki tudja, ki nem tudja. Én mikor fiatal voltam, azt mondtam, hogy én már kisírtam az összes könnyemet, nem voltam még megtérve, aztán rájöttem, hogy de, hogy tehát én minden reggel kisírom magam az úr előtt, az érdeimen, és úgy tudom kezdeni a napomat, és akkor lehagoltam mindent, és akkor vidáman énekelve, de nekem ez a minden reggeli kisírás. De azzal le tudok pakolni. És itt nekem is a reggel a friss. Már este már
átalakult. Tehát az élethelyzetről kezdve, ha megtértem, hogy kicsik voltak, ügyeneket kellett, az elsővel kellett felni, az utolsóval kellett feszülni, és nagyon nehéz volt megtalálni azt, hogy ne sírjon fel az egyik, tehát azt mondjam, hogy most jön időm. Mert állandóan fel kellett arra készülnem, hogy bármi közben jöhet közben. És nagyon sok a lelkismeret fogásom volt, de amikor ülekezett és Erzsébetre jártam el akkor, és az én kisgyerekeim azok olyan voltam, mint a kacsa, fölnyugalom, de nem így jársz a lábukra. Mindig meg kellett oldani, és volt, hogy én kifakadtam, hogy akkor mindenki jöttem el, de nem kapok semmit. És időszerűen azt mondtam, hogy egyéb mondatban is tudod megüzelni. Tehát most nem arra készülj föl, hogy te most 30-35-40 percet nyugodtan fogsz tudni figyelni, arra készülj föl, hogy igen volt. Hogy ez most 20 percben lesz, 1 percben lesz, 1 mondat lesz, biztos, és kezdtem erre vadászni, hogy mi az az üzenet, amivel, és bizony van, amit mindig megtaláltam 1 percben is. Aztán a nőttek, hogy több lehetőségem volt már, hogy megéljem, egyrészt azt rájöttem, hogy szokásra kell tenni. Mert különben, ha nem teszem szokásra, azt mondom, hogy majd, amikor nyugalom lesz, akkor biztos, hogy valami összejön, elhívnak, valami feladat van, szokásra kell tenni. Most ugye már nekünk is többösnek kifele a gyerekek már egészen más, ha 6-10-kor kell indulnom, 5-kor fölfelek, és nem értik a kollégák, hogy mindig jöttek el, hogy erre van szükségem, hogy csendességben. És az megvan, hogy 40-ig, az 40 perc, Biblia és kávé, ez a kettő, az legyen. Nem mindig tudok énekelni, mert a busz gyerek percet leköti, hanem azt élem, hogy az Úr velem jön, amikor szeretnem kell a kisbaba gyerekeimet, velem jön, amikor vigasztalni kell őket, velem jön, amikor most gyorsan meg kell oldani egy problémát, tehát ezt tudatosítom magam, hogy ott van velem az Úr. Amikor a kollégáim ilyen, hogy mondják ezt, hogy Szerelem Józsi mondta egyszer ilyen hitzárkócskát, azt kocsak az ember, jön egy téma, és itt rá, figyelek, hogy rá tudjak haladni. És megszokták a kollégáim, hogy természetesen tudok erről beszélni. Én akkor érzem, hogy ott van velem az Isten, úgy, mint hogyha reggel egy ilyen elméleti oktatásra lennék, akkor meg velem lenne egy gyakorlati képzés. Aztán akkor jövök a buszon, akkor megint szabad hálát adni, énekelni, ami jön.
Köszönöm.
Másképp nem tudom.
Köszönöm még. Hát én engem a testvérek nagyon jól ismerik az én élethelyzetemet. Hát én szívőzeplomba tértem meg, ráadásul egy teljesen szétesett, hitetlen családból. Úgyhogy én nekem úgy gondolom, hogy olyan volt részem, mint a vízbe tudulónak az a bizonyos, én nem is szoktam volna ezt túlélni ő nélkül. Úgyhogy én őt akkor ismertem meg, és azóta is ugye Telmásigában élek, úgy családilag, mint férjemmel, úgyhogy Isten nélkül én nem tudnék létezni ebben a családban. Az életem minden pillanatában ősem. És ő tudja ezt nekem örömmel elfordulni. Tehát egyáltalán van, amikor elbúcsúzok én is, de nagyon-nagyon hálás vagyok értetek az Úrnak, hogy eljöttetek, mert nagyon sok örömet szereztetek nekem, és nagyon sokat tanultam, hogy mind a három nap, most meg aztán különösen, igen, ha elhiszük, hogy Isten gyermekei vagyunk, akkor mindenre van erő. Akkor nekünk úgy kell viselkedni. Nem pedig muslakodni, bátortalankodni, hanem igenis kihúzni magunkat. Nagyon, hát nagyon-nagyon köszönöm neki, neked Istenem, sok erőt kapok. Jövőre nézve is szükség, tudta Istenem, hogy mire van szükség.
Ez is egy csodálatos dolog, hogy
igen, igen,
látszik egyértelműen nagyszerű. Jó, akkor úgy tűnik, hogy azért bármilyen helyzetben kinek könnyebben megy, mert egyedül van és több ideje van kinek nehezebb munka mellett, de azért talán mindenki meg tudja oldani ezt, és érezzük, hogy ez az értető előtt az, amikor az Istennel tudunk együtt lenni. De nekem is ugye könnyebb a helyzet, amilyen szempontból nincs munkahelyem, 30 éve együtt szolgálunk a férjemmel, de addig ilyen vagyok, amíg nincs meg az a kis idő, amikor én egyedül, senki nincs a szobában, senki nincs a környéken, nem van vizavar, hanem csak én és a jó Isten együtt vagyunk, és beszélgetünk, és igét olvasok, és imádkozunk, és érzem magam, hogy erre van a lelkem, amit leginkább szükség. Aztán utána jöhet minden egyéb, de ez a legfontosabb. Én nagyon örülök, hogy ezt úgy tűnik, hogy jól tudjátok csinálni. A következő kapcsolatunk, miután merítettünk a Istenből, a férjünkkel való kapcsolat. Ugye többen vagytok úgy, hogy nincsen a közeletekben, de azért jól néhány vagyunk talán, akinek ott van a férjünk a házban, a lakásban, úgyhogy valamit kell kezdeni ezzel a kapcsolattal. És nem is mindegy, hogy mit kezdünk. Gondolom, nem tudom, megkérdezem inkább, az Efézus 5-ből felolvast talán kedvesen pénteken, hogy mi vonatkozik a feleségekre és a férjekre. Nem. 22. versétől olvasom, az asszonyok engedelmeskedjenek saját férjüknek, mint az Úrnak, mert a férj feje a feleségnek, amit Krisztus is feje az egyháznak, és ő maga a test megtartója. De ahogyan az egyház engedelmes Krisztusnak, úgy az asszonyok is engedelmeskedjenek férjüknek mindenben. Többi a férfiakról szól az, amit most. Nagyon érdekes ez az engedelmesség. Szó. Nem tudom, hogy melyik korosztály hogyan viszonyul ehhez a szóhoz, a kifejezéshez. Szerintem a nagymamáim korával, legalábbis az én nagymamám idejében ez még olyan természetesen volt, szerintem senki nem vedette fel azt, hogy aztán miért kell engedelmeskedni, hanem hogy a kultúrában a mindenben elfogadott volt, hogy a férfi a parancsoló és uramnak is szólították, akkor a férjét. Megálltatott volt az asszony, kiszolgáltatott helyzetben volt, és nem természetes volt ez a munkamegosztás, úgymond, hogy a férfi diktál, vezet, a nő meg engedelmeskedik. Nem tudom, hogy a fiatalabb korosztálynak hogyan tetszik ez. Én amikor megértettem, hogy az Isten mit akar ezzel mondani, és mit tartalmaz ez az engedelmesség, akkor nagyon felszabadultam, és ó, ez kell nekem, ezt szeretnék, annak ellenére, hogy határozott személyiség vagyok, és ha a személyiségünkből osztottuk volna le a házasságunk elején, hogy ki mit fog csinálni, akkor én lennék a vezető, a férjem meg a mosolygós, meg a érzelmi típus, de tudtuk, hogy nem ezt írja az ige addigra, És ez az öngyögyelmesség igazából az eredeti görög jelentés alapján azt jelenti, hogy meghallatni és alatta maradni. Tehát ez nem rabszolgasorosról írja nekünk, hanem azt írja elő, hogy meghallgatjuk azt, amit a férjünk
mond. De lehet még kicsit számít, mert nem mindenki
hallja. Jó, köszönjük. Köszönjük, hogy szóltok, mert igen, én is akarok kiabálni, de... Tehát meghallgatni és alatta maradni, ami azt jelenti, hogy meghallgatom azt, amit a férjem akar, amit a férjem mond, amit ő jónak lát, és az ő szexintéje alatt maradom. És sokan kérdezik, hogy akkor el sem mondhatom, hogy mi a véleményem? És szoktam mondani, hogy nem erről van szó, hanem egy okos férj meg is kérdezi a felesége véleményét, bár általában nem kell bennünket kérdezni, hanem mondjuk magunktól is, mert szeretnénk, ha tudná biztos, hogy biztos. Én is szoktam mondani a véleményemet neki. Tehát nem arról az, hogy nem mondjuk el a véleményünket, hanem elmondjuk. És aztán ő ezt megfontolja, az Isten előtt megimádkozza, mint felelősségfordozó, aztán ez egy döntés, mi pedig ezt figyelembe veszük, és alattam maradunk ennek a tekintélynek. És akkor tetszett meg nekem igazán ez a gondolat, amikor rájöttem, hogy ez egy hatalmas védelem a számunkra. Egyrészt nem mi vagyunk felelősek azért, hogy milyen döntést hoz a férjünk, mert ő a döntéshozó. Másrészt, amikor engedelmeskedünk neki, akkor, minthogyha egy tekintélyes erdő alatt lennénk, akkor az Isten bennünket a védelem alatt tart. És ez egy fantasztikus dolog. Mert például most volt nemrég pár napja Győrben beszélgettünk egy házaspárral, és ott nem így működtek a dolgok. Áldosságokban is nagyon sok feszültség van, de otthon a gyülekezetünkben is látom ezt, hogy amelyik asszony nem rendeli alá magát a férje tekintélyének, az azonnal aggodalmaskodik, hogy mi fog történni, jaj, mi ez? Jaj, ha ez van, jaj, ha az van, jaj, ha nem láttál, jaj, én nem így csinálnám, hanem amúgy csinálnám, és én jobban látom, hogy a gyerekeknek mire van szüksége. És annyi aggodalmaskodás van sok nőnek az életében, hogy ez oda vezet, hogy fizikailag is megbetegszenek. Tehát akár a idegbecsípődést, akár a gerincszél, egy csomó minden olyan betegség van, rengeteg még, aminek elsősorban szívés alapja van. És ez a sok félelem, ez a sok aggódás, amit magunkra veszünk, pedig nem kellene, ez sokszor fizikailag is megbetegíti az asszonyokat. Voltunk olyan helyzetben, amikor az egyik fiam azt mondta, apuka nem volt otthon, ugye már nagyobb macska volt, 15 fölött, mondja, hogy mai, szerintem ez hülyeség, amit apa mond, amit apa kér. És akkor most mondja, hogy azt te felre, hogy reagálom. Mint jó feleség, meg jó anya. És azt mondtam neki, hogy én sem értek egyet, nem szeretet. Én ha én döntenék, nem mind döntenék, de apa így döntött, és ha neked ez nem tetszik, akkor is megcsináljuk, mert ő a felelős, ő a családfő, ő hoz döntéseket, ő tartozik az Istennek elszámolása, ami pedig azzal tartozunk elszámolása, hogy engedjük neki, alatta maradjunk az ő tekintélyének, és figyelme, ha annyira rossz lesz, akkor majd vissza fogja venni, abba is fogja korrigálni a döntését. De nekünk nincs jogunk arra, hogy megkérdőjelezzük, hanem megcsináljuk akkor is, ha nem értünk vele egyet. És amikor ez így lezajlott, persze mókás volt, meg levettünk is közben, meg érdekes is volt, akkor úgy utána pörgettem le magamban, hogy tulajdonképpen mi történt. A gyereknek a véleményét alátámasztottam, mert én is úgy gondoltam, ahogy ő. De megvédtem a férjem tekintélyét, például mutattam neki azzal, hogy ha nem értek vele egyet, akkor is engedelmeskedek apának, mert az Isten ezt várja tőlem, mert így tartja volna, és termünk gyerek, ugyanezt kell, hogy csinálják. Mert nekem a férjem, neked az apukád, ugyanúgy engedelmeséggel tartozunk. És az erdő alatt maradtunk, segítettem a gyereknek, behúztam az erdő alá, hogy te is itt maradsz, én is itt maradok, ez így lesz jó. Apuka tekintélyét megvédtük, mind a mellett a véleményem, ezt szabadon elmondtam. Nem minden helyzetben bölcs, ezt azért hozzátenném, nem minden helyzetben bölcs, hogy gyerekeknek elmondani, hogy nem értünk egyet. Ez egy olyan ártatlan szitu volt, amire úgy gondoltam, hogy nem baj, ha a gyerek tudja, hogy én sem értek egyet, de ezzel együtt azt teszem, amit apa döntött, és az esernyő alatt maradok, és ezzel a védelmét élvezem, vajon Istennek. Hogyan tudjuk ezt az engedelmességet kifejezni a férjünk felé, hogy elfogadjuk az ő tekintélyét, és engedelmeskedni akarunk. Akinek van ilyen tapasztalata a hétköznapokban, azért sok ilyen szituáció van, amikor nem feltétlenül is ugyanúgy gondoljuk, de azért...
Hát először is miatt van, hanem nem is sikerül. Én ezzel kedvem. Nem mindig sikerül lesz.
Igen.
De amikor viszont sikerül, akkor nagyon jól érzem magam. Mert pont ezt érzem, amit elmondtál. Hogy akkor békesség száll meg, de amikor nem sikerül, akkor ugyanezt érzem szintén, amit elmondtál, hogy ideges leszek, feszült, aggódok, minden ugyanígy. Ha meg engedelmeskedek, nem tudom miért, de tényleg akkor rád bízom, papa, csinálja, amit akar. Meg szokta kérdezni.
Igen.
Csak azt mondom, hogy rád bízom. Úgyhogy pont így történik, ahogy
elmondtál.
És jó ez nekem.
Igen, még akkor is, hogyha sokszor én hamarabb hoznék döntést, de már többször tapasztaltam ezt, hogy a cizát behozom.
Igen, sokkal jobb.
És jobban megfontolja, jobb. Igaz, hogy később születik meg a döntés, de sokkal megalapozottabb. És akkor utólag láttam, hogyha én hamar döntöttem volna, az nem volna olyan jó.
És azt is látom, hogy nem jó utoljár, mivel hát ugye fitetlen, nyilván látom, akkor viszont abban szoktam megnyugodni, és azt látom, hogy az Úr segítségét is látom, hogy imádkozok annal, Uram, evét nem lesz, bejönnek bele nem szólhatok, mert annak sem értelme nem lenne, ez a
sűrű,
és akkor Uram, de ezt te szólhatsz neki, és azt vettem észre, hogy nagyon-nagyon sokszor elvégíti az Úr az ő számítást.
Jó, ezt halljuk meg mindannyian, hogyha egy nem hívő férjet a Jóisten tud irányítani, akkor mi van azokkal a férjeinkkel, akik követni akarják szemszemlékkal az Isten, és akarják hallani az ő vezetését. Nagyszerű, köszönöm ezt a nem könnyű példa, amit ez az út, amit járnod kell, de nagyon jó ez, amit mondasz. Gondoltam én ilyesmire is, hogy azzal fejezem ki az engedelmességemet a férjemnek, hogy nem kérdőjelezem meg például a döntését. Tehát amikor ő elmondja, hogy döntött, akkor nem mondom azt, hogy biztos vagy benne, vagy mit vettél figyelembe, ami alapján így erre jutottál. Sem mások előtt, se a gyerekek előtt nem akarom megkérdőjelezni az ő tekintélyét. Van úgy, hogy olyat mondok, amit nem kéne, és aztán behív a hálószobába, és privátan mondja, hogy ezt nem kellett volna mondani, mert ezzel a tekintélyemben társadalán is akkor bocsánatot kell kérnem, és rendezzük a dolgot, de mindig rosszul szül el, amikor beugrok abba a helyzetbe, amiben nem kellene, ami nem az én dolgom. Nem bírálom, nem kritizálom, nem mondok, nem cselekszem az ő akarata és döntése ellen, hanem követem őt azzal a békességgel, hogy ez az én dolgom, hogy az esernyőnek maradjuk. És az ő dolga az, hogy elszámoljon az Isten előtt az ő döntéseivel. Egyébként biztos, hogy ez azért is működik jól, mert többnyire mi érzelmesebb típusok vagyunk, mint a férfiak. Bár nálunk ez pontban is van, kivételképpenünk, de sokszor látom azt, hogy sokkal érzelmibbek vagyunk, rengeteg érzelem előtti az agyunkat, és akkor nem tudunk olyan józanul látni, mint ők. Tehát sokszor ők kívül tudnak maradni a helyzetből annyira, hogy józanul meg tudják ítélni, még mi. Az érzelmektől hányattatva nem tudnánk olyan jó döntést hozni, mint ők. Úgyhogy ki van ez jól találva, csak tartanunk kell magunkat ahhoz, amit a Isten eltervezett és mondott. A következő dolog, amit a társnak, a segítőtársnak az Isten eszközként szánt, az egyik az engedelmesség, a másik a tisztelet, gondolom erről is volt szó legalább így említés szintjén. És ugyanígy az Efézusiakhoz írt levél 5. fejezetének a végénél az utolsó kis félvers mondja azt, a férfiak feladatát taglalja a Jóisten itt az igében, és az utolsó fél mondat így szól, hogy a... Jó, nézek, nem valami kicsit. az asszony pedig tisztelje a férjét. Mit jelent ez, ez a tisztelet? Hogyan fogalmaznátok meg? Mit jelent az, hogy tisztelni valakit, valamit?
Hát én pont ezt gondoltam, amit most mondtál, hogy tisztelni valójában mindenkit kell, tehát ez a dolgunk. Legyen az a férjünk, anyám, szüleim, tehát ez a tisztelet, az egyébként inekeljük, és akkor nyilván, hogyha őt választottam, ugye, a férjemet, akkor illik.
Még inkább.
Akkor illik. Tehát ez egy magától értetődő dolog, sajnos, azt is hozzá kell tenni. A fiam 42 éves, rengeteg kapcsolata volt, és azt látom, hogy minden kapcsolat azért ment tönkre, ugyanis a lányok nem tisztelik a fiúkat. Nem tisztelik. És bizony a férfi tisztelik, egy nagy volt. Ez egy nagy
volt. És ezt a lányoknak hol kellett volna megtalálni?
Hát otthon.
Hát otthon. Ugye, hogy a nyolc
tisztelik. Otthon van a nevelés. Otthon volna a nevelés. Nem tisztelik.
Egyébként ez nagyon jó, amit mondasz, hogy mindenkit tisztelni kell.
Minden, tehát minden Isten alkotásai vagyunk, ez a kötelesség.
Mindenki az mindent.
Ez az a teremtettségből fogadó méltóság, amit tisztelni kell a
másokban. Az egyik fő probléma, hogy ebben a nagyon liberalista S-szerendszerben ne, a szitokszó, hogy tisztelet, a szitokszó, alárendeltség, engedelmesség, és ugye én már saját életemben megtapasztalni sajnos nem tudom, de vissza tudok emlékezni a régi életemben, amit Isten nélkül éltem, valamint most már ezzel a hívő szemüvegen át látom a saját családomban is, a lányomék életében például, hogy micsoda krak keletkezik abból, hogy nincs megfelelő tisztelet, nincs megfelelő engedelmesség, és egy gyerekszülő házastársa oda-vissza, és ebből semmi jó nem származik. Ez azért biztos, hogy ebből semmi jó.
Ez ugye akkor egy nagyon alapvető dolog, de mintha mégis nem tudnánk jól csinálni. Hogyan tudjuk kifejezni a férjünk felé, vagy akár kifelé a tiszteletünket? Egyébként a kultúránkban sincs ez benne. A régi istenhívő kultúrában benne volt, mert azért mondjuk a nagyapám nagyanyám, tehát nem voltak hívő emberek, de templomban járó emberek voltak, és még abban az időben az Isten hit benne volt az alap kultúrában is, ami azoknak kideszett.
De hogy a tisztalosabban benne meg tisztelt a pártok anyjának. Na hát ez most ebben a világban, hát ez nincs.
De vannak főhelyszek viszont.
Vannak főhelyszek,
vagy Dél-Amerika például.
Nagyon erős.
Ahol nagyon erős, igen.
De ahol ez itt közvetlen a szív környezetünkben, mert már a családunkban sincs meg, és mivel, hát csak a magamért gondolok, hogy én nem keresztül múlnak, nem én magam sem voltam idő, ezáltal a gyerekeim se lettek, ezáltal, na most, egy alkoholista apuka mellett, egy bántalmazott anyuka mellett, a gyerekem nem igazán van egy szerep, hogy tisztelet. Tehát nem a környezetében se sokszor azt látta, és én hiába hoztam otthonról apai, vagy anyai, vagy szülői, vagy nagyszülői tiszteletet, ha már ezt az én gyerekeim nem észlelték. Most viszont, ahogy látom a gyerekemet, úgy próbálja, tehát ő nem engedi, hogy a gyerekei neki beszóljanak, vagy ha beszólnak, akkor korrigálja őket. Én, ha bemertem volna szólni a párnak, biztos kaptam volna a saját, hogy megfordul a fejet. De a gyerekemet viszont sokszor nekem ő beszól, de én már nem tudom, hogy egyrészt nem érem fel, másrészt általában ez telefonon történik, ami azt jelenti, hogy akkor vagy én egymásra tesszük a telefon. Hol itt a tisztelet?
Szerintem részben az is számít, hogy én hogyan állok ehhez, mert a tisztelet, ugye beszéltünk a régi időkről, a motiváció lehet egy külső kényszer, de lehet egy másik kényszer is. Szóval a fiatalok ezt a régi kényszeres dolgot elvetik, viszont az önkéntesnek nem látják, hogy hogy működik. Tehát ezt nekünk is pár, amikor azt mondja, hogy magatok már különben tartsatok, nekünk is meg kell tanulni, és ezért pontosan törekedni kell. Én kamaszkoromban szembesültem azzal, hogy amíg én voltam a szülő, idő, addig nem volt gond a gyerekekkel, nem szóltak vissza. Mármint, hogy a személyemnek. Azt pompoghattak, hogy nem tetszik, amit mondtam, de a személyemet nem érte, mert tiszteltek. Tudták, hogy ebből a szerepből fakad az, hogy ő szüvény, igen, az együtt a kamasz volt. Amikor már kezdtek felnőtté válni, amikor már a saját akaratokat akarták, és meg kellett tanulniuk azt, hogy ugye nincs tanlev, hanem mondtam, hogy igen, lehet más a véleményed, de arra kérlek, hogy ezt úgy mondd meg, hogy ne bántó legyen. És kérlek is, hogy mondd meg, tehát ne legyen benne félelem, hogy azért, mert én az anyukád vagyok, nem szembesítesz azzal, hogy neked más a véleményed. Tehát ezt azt gondolom, hogy nekünk is tanulni kell, de a gyerekeinknek is tanítani kell, hogy az nem tiszteletlenség, hogyha neked más a véleményed. Az nem tiszteletlenség, hogyha nézeteltérés van közöttünk, ahogyan te azt megmondod. Mert szerintem a férjükkel is ez a helyzet, hogy lehet más a véleményem, de nem mindegy, hogy ennek hogy adok hangot. És ebben viszont tudom magam nevelni, és szerintem kell is.
Így van. Azon túl, hogy a véleményemet hogyan mondom el, az is nagyon fontos, hogy mondjuk megdicsérjük őket. Tehát nem tudom, ki nőtt fel olyan családba, hogy ezt látta, hogy anyuka megdicséri apukát. Tehát én semmilyen helyzetben nőttem föl, de a férjem meg nagyon-nagyon igényli. Mivel egy érzelmi alakat, ezért nagyon fontos meg is a férfiaknak.
És kell is.
Valahol az ők kicsit a infantilitásokat megőrzi ki ezt a
kérdést. Ezt jól fel lehet elérni vele.
De nem. Mintha úgy
elvállalhatni. Szeretnék, hogy maga közös férfiak legyenek, akik döntést hoznak, vezetik a családot. Ehhez szükséges az, hogy a feleség mögötte álljon, és ez az elismerés. Tehát tulajdonképpen az, hogy tisztelem, az azt jelenti, hogy nagyra
besülöm.
És egy-egy ilyen tanítás után, tehát minden vasárnap után haza se érünk, már kérdezi a drágám, hogy na, milyen volt? Vagy bárhova megyünk, bármit csinál, azonnal várja vissza az én véleményemet, a visszajelzésemet, hogy én milyennek tartottam azt, amit ő csinált. És ezt nekem meg kellett szokni, hogy úgy kell hallgatnom mindent, hogy majd utána legyen mivel megdicsérnie, mert ez neki fontos, mert egyébként elkeseredni, nem tudom, mire kéne elkeseredni, de mégis. Tehát ez az én feladata, és ő az a fajta férfi, akinek ez nagyon-nagyon fontos, hogy fel kell köpni a gatyát, meg a bugyogot, és úgy figyelni, hogy minden helyzetben milyen dicséretre megy. És ezt a gyerekek is hallják, látják. A másik oldalról viszont ő sem engedi meg azt, hogy velem a gyerekek tiszteletben bánjanak otthon. Tehát volt olyan, volt beszólás, volt is, ugye, mint a normális családban. És akkor nagyon aranyos volt a férjem, azt mondta, hogy a én feleségemnek így nem beszél azt. Tehát nem az anyukáddal, hanem azt mondta, hogy az én feleségemben így nem beszél. Gyerek visszahúzódott, ezt megtanulták, hogy én is szólok nekik, hogyha apukával nem megfelelően beszélnek, meg apuka is szól nekik, hogyha velem nem megfelelően beszélnek, és így tanulja meg a tiszteletet. És aztán persze majd ő is el fogja várni, nyilvánkozom már most, hogy olyan feleségeket kapják, ezt majd fogják tudni jól csinálni. Mert nagyon fontos, tehát tényleg azt gondoljuk, hogy mondjuk egy lelki pásztornál is, tehát az egész gyülekezet mosolyog, kedvet fog, dicséri, nem. Tehát ha én nem mondok dicséretet a férjemnek, akkor 100 ember lehet, aki ott fogal előtte és dicséri, semmit nem ér. Mert én ismerem a legjobban őt, a gyengéit is, ezért az, amit én mondok, az a négyzetem hat. Negatívan is, vagy a pozitív irányban is. Tehát nagyon-nagyon fontos.
Hogy ezek szeretek el, mert megfelelő értékkel ez jól működik, ami az érkezik.
A különbség van a hűvös rendelkezés, meg az igazi elismerés között.
De az egészet nem szabad kidobni azért, mert ha esetleg túlhalad egy értéket, káros neked. Hanem azt igenis működtetni kell, meg kell tanulni a határat.
Nagyszerű. Tiszteletet hogyan tudjuk kifejezni? milyen eszközök lehetnek.
Ez nagyon sok minden,
ja?
Szavakkal,
szavakkal,
testbeszéddel, gesztusokkal.
Igen, megtanulással nagyon jó. Elfogadni azt, hogy te ilyen típus vagy, neked ez fontosabb, mint gondoltam, akkor tisztelek azzal, hogy elfogadom az egyediségedet, és megadom azt, amire szükségem van. Én alapban nem adok tudni, te leadban őt csinál, elfogadom, hogy az így jó, hogy van. Nagyon fontosak a visszajelzéseink, akár egy arcmimika, akár egy testbeszéd, bármi, amikor ő elmondja a véleményét, és nyilván figyel bennünket, hogy hogy reagálunk, de bármi a gyerekek is figyelnek, hogyha együtt van a család, nagyon mindegy, hogy visszajelzünk ki.
Én azt szoktam mondani, hogy nem csak a hívő embernek, hanem hívő embernek is a legnehezebb ebben a körül életben elfogadni a másik ember másságát. Hiszen mindenki a mások helyén. És ezt a legnehezebb, mert alapjában szeretnénk, hogy ugye a gondolánk, hogy olyan lenne, mint mi. Mert azt gondoljuk, hogy az a legjobb, amit él. Aztán szép lassan, nagy, töredelmesen, nyomorúságok által rádöbbenünk erre, hogy hát el kell fogadni, hogy ő igenis más családból jött, más idején, más képpen tanít. Ha erre rájövünk, akkor elkezdődik minden a maga helyére állni, ahogy a férjed mondta. Mert minden baj ott kezdődik, hogy kibillennek a helyükről a dolgok. Na de hát mikor nem olyan családból jött, könyörgöm. Nincs munka, hát csak a nyomorúságod által tudod megkerülni.
Igen. Meg az által, hogy az ember tudatosan figyel, és te az Uram tanít, hát, mert nem láttam, nem hallottam, nem tudom, hogy kell csinálni, te legyen a segítséget.
Hát ott már van egy sorvezető nekünk, itt már könnyű.
Érdekes egyébként, azt láttam, hogy több gyülekezetben is forgolódtunk a családi témában, és nem biztos, hogy akik hívő családban nőnek föl, de nem jól működik, hogy azoknak könnyed.
Hát,
mert azok automatikusan azt gondolják, hogy az úgy volt jó. Uh-huh. És te, aki kívülről jössz, meg látod, hogy nem úgy volt jó, de ugyanezt csinálják, anélkül, hogy észrevennék, hogy nem jó. Tehát megvan mind a két útnak a nehézsége, meg a szépsége. Lényeg az, hogy elhiggyük, hogy akár honnan jöttünk, akár milyen fals dolgokat láttunk otthon, vagy akár mennyi jó dolgot is láttunk otthon, nekünk meg kell tanulnunk a saját házasságunkban, hogy ezek hogyan működnek. Hogy a férjemnek mire van szüksége, hogyan tudunk kifejezni a tiszteletet, engedelmességet, nagyrabecsülést felé, a szeretetet, az elfogadást, mindannyiunknak meg kell tanulni, és értékel, akár honnan jöttünk, értékelni kell, hogy amit otthonról hozok, amit láttam a szüleimtől, akkor mi az, ami jó, és követendő példa, és mi az, ami nem jó, és attól meg tudatosan el kell szakadni, mert az rossz gyümölcsöt fog teremni az új családunkban. És erre kell egy idő, mire az ember megérik, hogy szembenézzen azzal, hogy mit hozott otthonról, és kimerje mondani magának, nem a szüleinek, magának, hogy ez meg nem volt jó. Nem jól csinálta anyukám, nem jól csinálta apukám, én máshogy fogom csinálni, úgy, ahogy az Isten mondja. És akkor ezt begyakorolni és csinálni.
És hogy erre rá tudunk jönni, az egy családos dolog, mert megvan így, hogy ami lesz, azt a hogyha mi szeretetes lettünk, megbecsülés, tiszteletet, előbb-utóbb biztos, hogy ez így vissza fog jönni.
Jó, tudom, fog jönni.
Jó, igen. Ezt is észrevettem, hogy erre sikerülni. Tehát nekünk nagy feladatunk van, hívő, azt mondjuk, hogy bizony, hogy jó családot teremtsünk.
Nagyon nagy, és ebben a világban semmi nem támogat bennünket. Tehát akárhova nézünk, sehol nem azt látjuk, amit az Isten mond. Úgyhogy egyes egyedül tőle, meg a testvéri közössége belül lehet ezt megtanulni, és nagyon fontos. Nagyon érdekes látni, hogy a fiaink 21-23-25 évesek keresik a társukat, és akkor, hogy mi a fontos nekik. És akkor egyszer kérdeztük a 25 évest, akkor még nem volt ennyi, aztán 22-23 volt. Kérdeztük, hogy mi az, ami miatt úgy gondolod, hogy ez a hölgyeim jól passzolna esetleg hozzá, akkor mondta, hogy megtisztelve érzem magam mellette. Nem élő családból jön a hölgyeim, köszönöm hozzá, nagyon nevezett látta otthon. De azt mondta a fiam, hogy
egyértelmű, hogy tisztel engem, és inspirál. Inspirál, hogyha én valamit gondolok valahogyan, akkor elmondja az ő véleményét, nem azért, hogy ellenem mondjon, hanem azért, hogy inspiráljon arra, hogy még több dolgot tudja figyelembe venni, és ami hiányzik az én gondolkodásomból, azt hozzáteszi, de tisztelettel mondja, és rám néz a dolgot, és hol gondolom, gyerekek, jól fogják kezdeni az életet. Tehát érdekes ezt látni, hogy ahogy otthon látták, hogy hogyan működünk, már annak megfelelően keresik az ő társukat, és sokkal, sokkal jobb alapról fognak indulni, mint ahogy mi indultunk annak idején. Nagyon-nagyon fontos, hogy akkor tényleg hogyan csináljuk ezt, és a gyerekeknek is ezt példa legyen. Milyen veszélyek vannak? Hogyan tudjuk elrontani ezt az engedelmesség, meg tisztelet témát a házasságban? Már se baj, hogyha ezekről egy picit beszélünk, és akkor talán jobban be tudjuk azonosítani azokat a szituációkat, amikor nem fontos csináljuk, amit kellene.
Tehát pontosan nem tudunk kérdezni, hogy mindenki közben beszélgetettek arról a morfondíroztam, hogy mindenben ebben is mértékletesnek is nagyon józannak kell lenni, mert láttam én már olyan, ráadásul lelkipásztort, aki a tekintély jelvűség alapján terrorba tartott a családját.
Igen.
Tehát a mértékletesség, a józanság, amire ugye
ez nagyon jó, amit mondasz, de mindenkinek a saját részét kell jól csinálni.
Így van, persze.
Tehát az nem a mi felelősségünk, hogy egy férfi hogyan vezeti a családját. Nyilván visszajelzést kell, hogy kapjam az asszonytól, netán a gyerekektől is. Vagy esetleg másoktól, a gyülekezetből, más férfiaktól, akik nyilván ez megnyilvánul máshol, és nem csak otthon, nem csak a hátsóként mutatja.
Kérdés, hogy meg merik-e neki mondani?
Na, ez egy
hittem mindenet.
Én szerintem az asszonynak a felelősségem is, hogy egy férfi, hogy vezeti a családot. Mert ahogy elmondtad, hogy a fiadat inspirálja, előszeríti, tiszteli, hát ezzel tudunk felelősek lenni, hogy a férjük jó helyen legyen.
Szabad
akaratban, de te hozzá tudod segíteni, és az imával.
Igen.
És az imával, ezzel a kettővel helyezett, tudod őt, hát hiszen segítő társ vagyunk, azt mondja. Segítő társ.
Igen, ezeket vannak ilyen férfiak, akik úgy gondolják, hogy az ő férfiasságuk abban
hogy ezt egy nő is ki tudja hozni a férfiból azzal, hogy önök áldozat lesz.
Igen,
teljesen. Mi is el tudjuk mondani.
Igen, vagy mi megerősítjük őt abban, ami
megerősít rosszul, hogy nekem ez jó.
Igen,
szerintem vagyok
áldozat. Hát azt mondja, egy régi mondás jutott eszembe, nagyanyámtól hallottam, hogy egy asszony pokollá is teheti a családot, meg mennyországra is. Tudjátok, van ez a mondás.
Persze nyilván, hogy jobban szeretném, hogyha a másik oldalon működne ez a dolog, de ha nem működik, az én részemben akkor is megtenni. Mert ott van az a veszély, hogy én azt várom, mielőtt megtenném a magam, hogy ő a helyén legyen. Mert nem lehet.
Ha ő nem működik, igen.
Tehát a működésben nem adom rá.
Igen, azért nem működik, hogy te. Ha én teszem a dolgomat, akkor elősegítem azt, hogy ő is jobban tegye az övét. Nincs garancia rá. De én az én dolgomhoz számolok el az Isten előtt.
A másik, hogy ezt a példát mondtam a gyerekek felé is, hogy ez nem egy álmunk biznesz attól, hogy ő se csinálja, akkor én se csinálom. Egy családi életnek működni kell. A gyerekeknek nevelés kell, még akkor is a kamaszok valamiféle támogatás, vagy melléjük állás, vagy bátorítás az a valamit csinálnak. Ha én is ebbe a passzivitásba gondolom be, hogy bánok a közvilágot, soha nem jut a családi életünk. És a gyerekeink számára fognak, ugye ilyen nyíljön az egész. Nekem a helyén kell, nem is azt mondanom, hogy igen, valami komoly működik, hogy az egész fél nem teszi az egészét, de ez nem lenni fel a másik.
Hogyha már itt a hiba lehetőségekről
beszélgetünk, akkor ez így is meg lehet fogalmazni, hogy attól, hogy a férjem nem csinálja az ő dolgát, attól még én nekem kell csinálnom. Tehát az embergondás, hogy akkor én sem.
De nem vehetjük át az ő szerepét, azt mondta a féletkedni.
Hát,
de akkor van, hogy valószínűleg a nő valaki
átvenni. Ha nem vezet a férfi, akkor majd én átveszem, mert valakinek kell vezetni egy családot. Ezt nagyon-nagyon sok nő vagy teszi, anélkül, hogy észrevenni. És akkor ebből mi a hosszú távú következmény az, hogy a férjem végképpen fogja megtanulni azt, hogy vezessen, mert ha valaki vezet, akkor két tudás egyszerre, hanem akkor a férfi a tisztalanulnak azt, hogy te csinálod, akkor vezess. Tehát ez egy óriási hiba, amit érdemes átgondolni, hogy hogyan működik otthon a családunk, hogy a vezető típusú határozott a hölgyeknek, mert egy pára, ne vegyük át a férjünkből. És én nem tudom, hogy a férjem nem volt egy csodálkozó típus az elején, én is csak csodálkozok, hogy mi lett belőle. Fantasztikus, örülök, vannak csodák, és a jó Isten teszi a dolgát. De tényleg, ha ezt előre nem döntöttük volna el, hogy én visszavonulok a személyiségemből adódó természetes fajlományból, és neki meg kell tanulnia vezetni, akkor katasztrófa lett volna a házasságunk. Tehát
egy-két-három évvel. De ez is, mert én olvastam róla, hogy amikor egy asszony átveszi a férfi szerepét, a férfi erre egy idő után rádöbben és megnyugja, és keres egy másik asszonyt, aki viszont alálatot. Tehát nem úgy ezt a vezető asszony.
Vagy passzivitásba gondolni.
Hát általában kilépnek. De
még milyen típus, amelyikét mire kulyat keres már.
De van egy csodálatos ima, amivel imádkozhatunk, hogy olyan tetet körülni, ami nekünk
lehetetlen.
Igen. Ha ezt oda teszik az úr, mert ugye vannak lehetetlen dolgok, mert lehetetlen, amikor mondjuk, hogy papa nem tud, hogy ne tudna. Azt mondaná az uram, tetet körülni, ami lehetetlen a papa számára, akkor a úrnál is lehetetlen. Tehát nekünk asszonyoknak az imádság, ezt meg kell tanulnunk, és Istené is lehetetlen, ő benne bízik.
A másik dolog, amit még ide írtam, hogy a veszélyeknél a hibák sorában, egyrészt a kioktatás, hogy akkor azt mit kéne csinálni.
Hát azt jelenti, hogy a
vagy a számolkér. Amit én látok, és házaspároknál is látok ilyet, ez a nem tudatos, de nagyon óvatos érzelmi manipuláció és zsarolás. Tehát, hogy tudjuk, hogy hogyan kell elérni azt, hogy a végén azt mondja, hogy na jó, vedd meg, drágám. Vagy na jó, akkor legyen úgy, ahogy te akarod. Tehát ezek nagyon veszélyes dolgok, ezekre oda kell figyeljünk, mert erre jó képességeink vannak, szó se róla, de nagyon rossz a gyümölcs hosszú távon. De sokan üzik, csinálják ezt, anélkül, hogy észrevennék, és látom már ilyen családoknál, már a gyerekek is ösztönösen csinálják. És nagyon veszélyes.
Megállapod a gyerekekkel minden, amikor
abszolút. Abszolút. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy ez jó, hogy ezeket átbeszéljük. És akkor még egy gondolat van bennem, amiről gondoltam, hogy egy-két szót szóljunk. Az 1 Tesszalonika 5.11-ben, mondtam, hogy ez is fontos, de elmondott a pénteken, hogy sem, de most akkor valamazik. Mit tartok én küldetésemnek, mint feleség? 1 Tesszalonika 5.11. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Ha jó, hogyha tesszük, ha nem tesszük, akkor viszont mondanám, hogy tegyük. Tehát látjátok, milyen férjem van, fantasztikus, tudom, ilyenkor mindenki azt mondja, hogy jaj, nem mindenki, de sokan mondják azt, hogyha nekem is ilyen lenne. Nem így kezdte. De nagyon nem ilyen volt, esély nem volt arra emberileg, hogy ő belőle egy ilyen férj váljon. de az Isten tanított arra, hogy tiszteljem, engedelmes legyek és építsem. És ez azt jelenti, hogy egyfolytában dicsérni, támogatni, mellette állni. Ha fura kívánságaim azok, mit értek el engem, megcsinálom, legyen az, ami neki kell. Mondja is most már, hogyha szüksége van valamire, tehát most már is felnőtt ahhoz, hogy nem csak elvárja, hogy én kitalálom neki, miért rá lenne szüksége, és akkor ezt tud magamtól megcsinálni, hanem mondja, hogy most jól esne, ha megkicsérni. Jó, én mindjárt kitalálom. De fantasztikus, tehát én csak bátorítani szeretnének benneteket arra, akinek van térje, vagy vannak gyerekei, akik még hagyíthatók, hogy hihetetlen lehetőség a kezünkben a tisztelet, az engedelmesség, a helyrebecsülés, az építés, gyerekeinknek, férjünknek az építése. Hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az Isten kibontsa belőlük azt, akit beleálmodott, amikor megteremtette. Fölött egy bizonyos környezetbe lenyomták, eldabosták, semmi nem látszott abból, hogy az Isten mit tervezett bele. Aztán, ahogy megtért és bontakozik ki, fantasztikus, én most a férjemről beszélek, hogy én lehetek mellette az, aki az Isten egyik eszköze, szerény, de ma, szerény eszköze lehetek az Istennek abban, hogy ő belőle kibontsa azt a valbegyűlét, akit beleálmodott, és emberek százaléra lehessen áldásos hatással. Mikor azok miatt mosom, eszembe jut, terejében, hogy Uram, ennek a férfinak hányszor szeretném most nyasogatni. Nem az ne érte. És én engem választottál, hogy én moshatom a ruháját, én főzhetek neki, én állhatok mellette, én reggelizhetek vele, és hallgathatom, hogy milyen kínjai, gondolatai, érzelmei vannak, és én bátoríthatom. Nincs ennél nagyobb küldetés ebben a földi életben, mint az, hogy az Istenből merítsek, és megírjam azt, aki engem is ő tesz, és közben építsem a férjemet, és építsem a gyerekeimet. A középső fiú, nem tudom, hogy Gyuri, hogy mesélt róla, egy nehezen...
Azt mondta, hogy nem helyezhető dobor,
vagy nem helyezhető semmilyen dobor. Olyan megnyilvánulásai vannak, ami miatt eddig nem nagyon talált olyan közösséget, ami őt be tudta volna fogadni. Nem tud tanulni, nem tud munkát vállalni, tehát otthon van velünk 23 éves, és 3 évvel ezelőtt azt mondta, hogy semmi pozitív élménnyel nincs a gyerek korából, és őt mi nem szerettük. Tehát borzasztó mélységeken mentünk át, miközben minden fényképen vigyorog, egy boldog kiskölyök volt, de vannak ilyen sajátosságai, ami nem teszi könnyűbbé a vele való együttélést. És hát még nem is mondtam a férjemnek, de most nektek mondom először, amikor indultam el tegnap otthonról, ő volt otthon, és szóltam neki, hogy jönjön el, indulok, hogy elbúcsúznék, és levihazott a tetőtérből, és mosolyogott rám, és ott állt úgy a nappali közepén, és megöleltem, és mondtam neki, hogy szia, szeretlek, megyek, és mondta, hogy én is szeretlek, jótam neked. És ott könyvben rámad mind a kettőnek a szemünk, hogy 3 év alatt ide jutottunk abból, hogy semmi pozitív élmény nincs, nem tudta kimondani, hogy szeret bennünket. Mondta, hogy nem mondom ki, mert nem érzem. Tehát abszolút korrekt volt a gyerek, amíg az igaz, nem szeretlek, nem mondom. Jó, köszönjük szépen. És most itt tartunk benne, mert egyfajtában építjük, minden nap dicsérjük, miközben mások nem találnak benne dicséret, nem értünk. Mi megkeressük, és van benne. És az Isten rengeteg mindent beletett, és bontakozik ki a szemünk láttára, és csak mi veszük észre, mert otthon érzünk be, csak jól, sehova máshol, gyülekezetben is szemben nagyon. De a mi lehetőségünk, mint szülő, hogy egy ilyen elveszett kis embert láthatunk, építhetünk, és kibontakozhat. És másra gondolkodik most már magáról, mint ahogy eddig, és nem veti az vissza, hogy sehol fogadják be őt, és mindenhol negatív címkéket akasztanak rá. Mert van otthon egy otthon, ez volt a hétvége témája, ahol őt szeretett elfogadás és építés veszi körül. És ugyanez fontos a férjeink számára is, és mi lehetünk azok, akiket az Isten ebben a legjobban fog használni, a legtöbbre fog használni, hogy építsük őket föl, és kibontakozni belőle az, amit az Isten elálmodott. vegyük fel ezt a küldetést, és legyen ez a legfontosabb. És akkor mindegy, hogy van kitakarítva, mindegy, amit főzünk, nem mindegy. De sokkal fontosabb az, hogy a szívüket, a lelküket építsük. És hogyha ott állunk mellettük, akkor fantasztikus férfiak, fantasztikus lovagok és hercegek lesznek azokból, akikkel most együtt élünk itt otthonban. Én ezt tartom az életem eddig legnagyobb sikerének, hogy ilyenek látom a fiaimet, meg a gyerekeimet olyannak, amilyenek. Az összes többi feltétlő emellett, és ez csak rajtam múlik, hogy én ezt csinálom, mert megfogadom-e az Isten tanácsát, és építsenek a másikat, mert vagy két kezünkkel angoljuk le, erről is szól a példabeszédet, hogy az okos asszony saját kezével építi a házát, abból van meg két kezével, mert ez a családra ugyanígy igaz, nem csak a fizetőségházat. Hogy ebbe bátorítanám a benneteket. Soha nem késő, ha felnőtt gyermekeitek vannak, mert már abban a korban vagytok, akkor is lehet őket építeni, bátorítani. És az soha nem elveszegetett ma, amit így jelentünk. Ugye szeretünk kérni, hogy egy ketten-hárban imádkozzunk.
Tehát, amire a hálás vagyok azért a lehetőségért, hogy előtted lehetünk, halálba innen lehetünk. Szívesen azért pedig nagyon hálás, hogy olyan felesleges terheket tudunk letenni előtted, amire sokszor nem is gondolunk. Köszönöm, hogy minden nap tanítasz, minden nap formálni akarsz. Köszönöm, hogy terved és szélődöm az életünkkel, akár egyénenként, akár házasságban, akár a gyermekeinkkel való kapcsolatban. Olyan tényben tégy engem elsősorban engedelmesség, tégy hűségesség, és mindazokat a feladatokat, amit rám tisztán maradék és felvételünk tudjam tenni a szeretteim javára, a te dicsőségem és a gyülekezetem is embertársaim javára és építésére. Amen.
Amen. Mennyei Atyám, hálát adok azért, hogy megismertelek téged és a te gyermeked lehetnek. Így tudok én is megfelelni annak, amivé te engem teremtettél. Nélküled elveszik. Használj engem is, Uram, ide, ahova helyeztél, az én családom körébe. Használj, Uram, a férjem, fiam, lányom életében. Adjál nekem ehhez bölcsességet, vezetést, Istenem, hogy méltóképpen tudjak közöttük, tudjak téged képviselni, a te szabadra figyelve. És itt a gyülekezetemben is, Uram, itt is használj engem, hogy valóban az legyek, aki véte engem teremtettél, Jézus nevében. Amen.
Uram, én is választalak téged, mert kik vagyunk mi, hogy ránk tekintesz, hogy figyelsz ránk, hogy megváltottál bennünket, hogy nap mint nap vezetsz bennünket, hogy minden képessége megáldott bennünket, hogy a küldetésünket meg tudjuk tölteni. Köszönöm, Uram, hogy a legtöbben családban élünk, van férjünk, vannak gyerekeink, kicsit nagyobb, kinek mekkora elkorom. Köszönjük a küldetést, amit adsz nekünk, hogy tisztelettel lehetünk mindannyiuk felé, hogy engedelmeskedhetünk a férjünknek, akit felénk helyeztél, hogy erre megtaníthatjuk a gyerekeinket is. Köszönöm, Uram, hogy bátoríthatjuk azokat, akik a közvetlen környezetünkben élnek, építhetjük őket, és aztán nem tagadod meg tőlünk majd ezt a lehetőséget sem, hogy megláthassuk, hogy őt kibontakoznak, kivirágoznak, és hatalmas áldássá válnak az ő családjuk és az ő környezetük számára. És köszönöm, Uram, hogy akarod az életünket használni, akárhol tartok most, akár milyen családban élünk. Áldalak téged, Uram, hogy mindannyiunkat képviselj teszed arra, hogy mindaz megvalósuljon a szeretnél. Köszönjük téged, neked ezt a délelőtöt, és áldalak téged, és ma azt mondom, hogy egy szíven legyünk, Jézus nevében.